Isten és a harag. A témához elindulva először megnéztem, hogy tulajdonképpen a Biblia milyen szavakat használ, és hogyan írja le azt a témát, amivel foglalkozni szeretnénk. A héber nyelv nagyon plasztikus, az áv szó, amivel a haragot jelöli, tulajdonképpen egy biológiai reflexre utal, orjukat jelent, és világos, hogy a háttérben az van, hogy a haragvó embernek kitágulnak az orjukai, lihegni kezd, gyorsan szedi a levegőt, és szó szerint fújja ki magából a dühöt. Hát manapság általában inkább bika jut eszünkbe, de azért néha van olyan ember, akiről viszont bika jut az eszünkbe. És ez a szenvedély kettős arcú, két arccal is megjelenik, hiszen egyértelmű, hogy van egy nagyon negatív vetülete. Ebben az állapotban ugyanis az ember elveszti az önkontrollját, és erőszakos cselekedetekre ragadtatja magát. Rengeteg más bűn és rengeteg rossz következmény származik belőle. Gondoljunk például Káinnak a haragjára, amit féltékenységből érez Ábel miatt, akinek az áldozatát kedvesen fogadja az Úr. Vagy gondolhatunk Ézsaúnak a dühére, aki még évekkel, sőt évtizedekkel később sem csillapodik le, olyannyira, hogy az öccse Jákob fél hazamenni. Retteg és reszket, és egy éjszakai kalandra van szükség, hogy végül erőt merítsen ahhoz, hogy kipuhatolja Ézsau szándékait. És éppen ezért a bölcsességi irodalom gyakran nevezi az ilyen jellegű haragot az oktalanság vagy a balgaság jelének. Az ilyen ember képtelen gátat szabni önmagának, és így jelenik meg a szó eredeti értelmében a hosszú lélegzetű és a rövid lélegzetű ember. Ugye a hosszú lélegzetű az, aki a nehéz helyzetben is lassan lélegzik, eltölti úgymond a béke és a nyugalom, a mi Urunk is hosszan tűrő Isten, és ott van vele szemben, aki zihál, fújtat, és gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra a legnagyobb igazságtalanságot is képes végbevinni. Nem véletlen, hogy a haragot és az abból fakadó viszonyulást a másikhoz Jézus gyilkossághoz hasonlítja. Persze fölmerül a kérdés, van-e pozitív harag, és erre rögtön rávágnánk, hát persze van a szent harag, a nagy harag, és ez félig meddig igaz is, de csak félig meddig, mert a szent harag tulajdonképpen azt juttatja kifejezésre, hogy az Isten nem olyan, mint egy világtól elfordult sztoikus bölcs, aki mentes az érzésektől vagy a szenvedélytől, épp ellenkezőleg. Személyessége elválaszthatatlan attól a szenvedélytől, amellyel ő viseltetik az ember iránt. Gyakorlatilag a bálványimádás, az igazságtalanság, a bűn nem egyszerűen azért váltja ki Istennek a haragját, mert hogy meg lett szegve a törvény. Ez tulajdonképpen egy ilyen házmester vagy pedellus jellegű Isten lenne, hanem sokkal inkább mindaz, ami minden mögött, vagy mindennek a gyökerénél látható. Az ember megosztottsága, meghasonlótsága, az ember emberrel szembeni viszonyainak a megromlása, ahol az Isten végig úgy mutatkozik meg, mint aki szenvedélyesen kötődik a teremtményéhez. És igen, az Ószövetség ismeri azt a jelenséget, amikor ez a szent harag úgymond átömlik egy-egy konkrét emberbe. Például egy prófétába, akit elragad a legnagyobb indulat, és szó szerint orkánként csap le. Egyébként rengeteg ilyen képpel találkozunk, ami a természet pusztító erőihez hasonlítja a haragot. Csak hogy lehet egy tanulmányesetet végeznünk arról, hogy ez az emberbe átömlő szent harag jó-e vagy sem. Illés az iskola példa. Illés, akit a bölcsességi irodalom az élő tűzhöz hasonlít, úgy élt közöttünk, mint egy fákja, mint maga a lángolás. De hát ez a lángolás tömegmészárlásra adott parancsot a Kármelhegyi istenítélet után. És ez már elgondolkodtatja eleve a Szentírás olvasó embert, viszont a Biblia tiszta helyzetet teremt, hisz tovább írja Illés történetét, és az életút folytatódása egészen sajátos. Illés mondhatni mély depresszióba zuhan, elindul délre a pusztába, hogy a sínai félszigeten a találkozás hegyéhez eljusson, és közben elveszíti a maradék életkedvét, meg akar halni. Gyakorlatilag lenullázza magát pszichésen, mentálisan, érzelmileg. Ilyen egyszer már történt vele, amikor bezárta az egeket, de most ez sokkal drámaibb. Szó szerint, mintha az Isten egyfajta pedagógiai fintorral fogadná őt a Szenthegyen. Mert jön a tűzvész, és az Isten nincs a tűzben. Jön a fergeteg, és az Isten nincs a fergetegben. Amikor pedig érkezik a tavaszi szellő, akkor Illés rádöbben, hogy ebben jön hozzá az Isten. Zárójelben megjegyezném, hogy azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy a mózesi szövetségkötéskor, hogy a Biblia demonstrálja Istennek a hatalmát, erejét, pontosan azokkal a képekkel írja le a sínaihegyi jelenést, amiről itt Illésnél azt mondja majd, hogy azokban nincs az Isten. Milyen érlelődés lehet ez a Szentíráson belül, hiszen itt évszázadok telnek el, és hívő emberek generációi adják át egymásnak azt, amit az Istentől kaptak. Milyen hosszú az útja a megértésnek és az Isten befogadásának onnantól, hogy imádunk egy hatalmas Istent, aki szétveri az egész világot, odáig, hogy kimerjük mondani, hogy az Isten nincs fergetegben, nincs tűzvészben, az Isten a szellőben van. És milyen érdekes ez a kép, szépen rímel arra, amikor az alkony hűvösén érkezik Ádám és Éva bűne után az Édenkertbe az Úr. Ilyen szempontból azt kell mondanunk, hogy bár első és gyors megközelítésben tényleg állítható az Ószövetség alapján, hogy van szent harag, de ez az Istené legfeljebb, amikor emberrel érintkezik, mondhatni ez a szenvedély emberbe ömlik, ott szinte automatikusan fanatizmus szül, amiben jó és érték nem nagyon van. És így jutunk el odáig, hogy most akkor mit is gondolt az Ószövetség hívő embere Isten haragjáról? Utat járt be. Valóban a költői képek sokasága tűz, áradat, kénköves patak, kehely benne fortyogó borral a drasztikus voltát írják le ennek a haragnak, ami aztán halált, pusztulást, csapásokat hoz. Csak hogy ez probléma a hívő ember számára már a Bibliában is. Mert ha az Isten, aki egy oldalról szenvedélyes Isten, más oldalról végtelen hatalmú Isten, szó szerint a legkényelmetlenebb lakótársunk a Földön, olyas valaki, akitől egyenesen rettegni kell. Hát azért családban vagy baráti körben is ismerünk olyat, akinek néha agyára megy a szenvedély, és tudjuk, hogy ilyenkor el kell tűnni a közeléből, és majd másnap, ha lehiggadt, próbálkozhatunk. De mit csináljunk, ha maga az Isten ilyen? A szó szerint elviselhetetlen teher, mert ez azt jelenti, hogy a szenvedélye bármikor lecsaphat, és bármikor bárkit elpusztíthat. A pogányságban erre voltak mindig áthidaló verziók, hogy ilyenkor nem az Isten az, aki elkezd akciózni, hanem valamelyik szellemi lény, angyal, valamelyik istenség. A görögök külön isteneket, az erinniszeket találták ki ennek a helyzetnek az áthidalására, hogy az emberek atya azért mégse írtsa ki az embereket, ha éppen a szenvedélye elborítja. De világos, hogy a Biblia ezzel nem elégszik meg, ez csak elnapolása vagy kitolása a problémának a látóterünkből. Éppen ezért megszületik egy első válasz erre a helyzetre. Tulajdonképpen Isten haragját mindig a bűn váltja ki. Szenvedélyesen reagál az Isten az igazságtalanságra, a törvényszegésre. Ő egy féltékeny Isten, aki ragaszkodik az emberhez és az ő népéhez. És amikor ebben az egyensúlyi állapotban változás áll be, a negatív irányba az ember hűtlensége révén, az Isten iszonyú szenvedéllyel felel meg erre. Minden rossz erre vezethető vissza. Gondoljunk bele, ez az árukapcsolás lesz az oka annak, hogyha valaki úgy jelenik meg a közegében, mint akit az Isten megver, haragjával sújt, betegség, életcsapások, egzisztenciális válság, elszegényedés, stb. Hát a gyors válasz innentől kezdve, az biztos csináltál valamit, amivel földühítetted az Istent, és ezért büntető téged. Ugye a dilemma Jobbnál egészen sarkossá válik, mert a szerencsétlen a nagy nyomorában végigfuttatja 55-ször, van ideje rá, mert már dolgozni se tud, fekszik egész nap, végigfuttatja 55-ször az életét, mit tettem? És döbbenetes módon nem talál semmit, ami igazolna egy ilyen fokú negatív hozzáállást, vagy bosszút, vagy büntetést az Isten részéről. Jobb könyvének utolsó előtti része nagyon izgalmas, mert ott Jobb szó szerint perbeszólítja az Istent. Meg van győződve arról, hogy igazságtalan, jogtalan, ami vele történik, Isten maga érkezzen és adjon számot arról, amit vele művel. Érdekes, hogy ezen a ponton egyébként a szöveg nem ad kiveséző és tökéletes választ, csupán annyit, hogy az Isten, amikor a legnagyobb hatalmával megérkezik, játszadozik a tengeri szörnyekkel, mindent ő alkotott, mindennek ő szabta ki a rendjét, Jobb behúzza füle farkát, és mai szóval azt mondanánk, visszavonja a keresetet. Istennel nem lehet perelni. Az ő logikája, az ő összefüggésrendszere, az ő gondolatai annyival magasabbak, mint a mieink, hogy a cselekvése emberi érvelés által nem számon kérhető. De hát, elég ennyi. Igazából az Ószövetségben a legkésőbb született szövegek között egyre világosabban látjuk, hogy ennyi nem elég. Itt valahogy így vagy úgy, de az Istenről alkotott képünk sérül. És éppen ezért például Ozeásnál gyönyörűen szembenéz a próféta a helyzettel. És Ozeásnál megszólal az Isten. Szívem elváltozott, egész bensőmben remegek. Szó nincs arról, hogy az Istent hidegen hagyná a bűn, az igazságtalanság, ami a világban van. Elborítja a szenvedély, de itt jön a kulcs. Ám nem hagyom, hogy haragom föllángoljon. Efraimot nem pusztítom el, mert Isten vagyok, és nem ember, a körödben élő szent. Vagyis tulajdonképpen az Isten szent haragja, és annak minden emberi leképeződése között a definitív különbséget az jelenti, hogy az Isten szenvedélye soha nem öncélú, soha nem válik gáttalanná, és van egy erő, ami, ha szabad így mondani, fölülvezérli minden szenvedélyét az Istennek, ez pedig szenvedélyei közül a legerősebb, a szeretete vagy az irgalma. Igazából a hesed szó mind a kettővel fordítható magyar nyelvre. Tulajdonképpen van haragja az Istennek, de van egy még nagyobb szenvedélye, és mivel a szívében ez, ami a középpontban áll, vagy ha szabad így mondani, az Isten belső megmozdulásai hierarchiájának a legfelső lépcsőfokán áll, az Isten haragja valódi, az Isten haragja létezik, de az ember nem pusztító erőként fog vele találkozni. És a mostani életében egyszer-egyszer átél is valamit abból, hogy mit jelent egy Isten, aki elfordítja arcát tőlünk, hogy megint egy bibliai képpel éljünk, akkor két dologban az ember biztos lehet. Először is, hogy ez nem, ha szabad így mondani, a definitív és a végső szó. Kettő, hogy mindez még csak előjátéka a nagy, a végső pillanatnak, amit úgy is hív a Szentírás, hogy a harag napja. Ezt a képet ugye a liturgiába is átvettük, a Dies Irae, Dies Illa talán ismerős, hát legalábbis halottak napja tájékán, Mozartot szokott az ember hallgatni, a máshonnan nem, onnan ez a kép nagyon jól a fejünkben van, a világot tűznek adja, Dávid és Szibilla hagyja. Az Új Szövetség milyen módon nyúl hozzá ehhez a témához? Világos, hogy folytonosság van a két szövetség között, nincs törés. Ugyanakkor, bár az írói vagy nyelvi képek megmaradnak az Új Szövetségben is, a hangsúly elkezd eltolódni. Az Új Szövetséget nem annyira az érdekli, hogy most csúnya szóval milyen a lelki világa Istennek odafönn a mennyben. vagy hogy mi csordul ki az Istennek a szívéből, aki odafönt a mennyben belső mozgásokat él át önmagában, hanem sokkal inkább azon, hogy a nagy idő, a nagy vízválasztó, a nagy mérlegelés, a nagy ítélet és egyben a nagy üdvösség pillanata elközelget. Keresztelő János szavai egyébként eléggé keményen csengenek, a fejsze már a fa gyökerénél van. Tehát itt nem kell aggódni, már nem élezik a sufniban, már nem nyelet vásárolnak a tüzében, hanem már kiásták a gyökeret és rátették a fejszét. És világos, hogy az ehhez kapcsolódó nagyon brutális képek pontosan arra hívják fel a figyelmet, hogy amiről az Ószövetség jövendőlésként, jövőként, kiteljesedésként vagy kifejletként beszélt, elkezdődött. Ebben a kontextusban nagyon érdekes megnéznünk a haragvó Jézust. Tudom nagyon jól, hogy van két prekoncepció legalább a hívő emberek fejében. Az egyik, hogy az Ószövetség Istene mérges, az Új Szövetség Istene meg mosolygós. Ez így ebben a formában nem igaz. És ugyanígy van egy másik prekoncepció, hogy erről a Cefirelli filmek tehetnek, vagy az amerikai mozikultúra, nem tudom, de a jó Jézus az humoros, kedves, simogatós, aranyos, olyan kis, nem is tudom milyen verze, olyan plüss figura igazából, akit lehet gyömöszkölni, közel áll hozzám. Na nem. Jézus haragvó ember is. És éppen ezért nagyon elbizonytalanítóak tudnak lenni azok az evangéliumi szakaszok, ahol Jézusnak az iszonyatos indulatával találkozunk. Mert van benne olyan indulat, hogy élő ember nem áll meg előtte. Szó szerint buldózer és tank, és iszonyatos erő, energia szabadul el benne. De mi az, amire ez az érzés vagy szenvedély benne irányul? Az egyik fő csoportja a szövegeknek azokat az alkalmakat tartalmazza, amikor Jézus, mint szabadító vagy megváltó, a személyes gonosszal kell, hogy szembenézzen. Tehát nem általánosságban a bűnnel vagy a rosszal, hanem például egy megszállott ember esetében a démonnal, aki őt megkötözve fogva tartja. És ilyenkor bizony Jézus megfenyegeti őket, parancsol nekik, sőt, mi több indulattal is képes parancsolni nekik, és majd ezt látni fogjuk egyébként, amikor nem megszállottsági eset van, csak még az apostolok közül valaki is akár úgy kezd el viselkedni, mintha a dühe elképesztően kirobban belőle. Ugye magyarul leszoktuk fordítani, távozz tőlem, sátán. Ez egy olyan kellemes kis prózai szöveg, nem csattog. Igazából a görög két szóval elintézi, apage, takarodj. Ha tetszik, vissza. Zárójeles megjegyzés, az úgy nagyon megmaradt bennem, hogy a római éveink alatt volt Szentírás szemináriumunk, ahol kellett ilyen fenyegető profétai szövegeket fölolvasni, és hát azok mindig úgy irodalmiasan vannak fordítva, mondja az Isten, majd akkor ez lesz, az lesz. És egy nagyon kedves kis évfolyam társunk, egy hölgy Németországból, most mivel tévé van, itt nem reklámozom a nevét, nem tudom, mi lett a sorsa azóta, úgy szépen csilingelő hangon fölolvast, hogy azt mondja az Isten, és akkor elkezdett ordítani vele a professzor a katedráról. Mi hirtelen lefagytunk, hogy most itt mi lesz. De a lényeg az volt, hogy ki akarta provokálni, hogy értsd már meg, hogy itt az Isten ereje tombol ezekben a szavakban. Lehet, hogy a szegény fordító azt írta oda, hogy de itt egy artikulálatlan ordításnak kéne elhangozni, ahol kiárad az Istennek a szenvedélye. Na most, amikor Jézus találkozik emberekben, az ördög kétszínűségével, álnokságával, hátsó szándékaival, vagy ilyen csúsztató gondolkodásával, ugyanez a szenvedély szabadul el benne. Amikor például a farizeusokat és a rajongói kört számon kéri, hát ti a proféták gyilkosainak vagytok a gyermekei. Apáitok megölték őket, ti meg sírokat emeltek, ahol színleg nagyokat imádkoztok. A képmutatás. Gyakorlatilag az a szituáció, amikor mintha az emberben magában a sátáni kezdene el működni, nem hagyja higgadtan, sztoikus nyugalomban Jézus. És ilyen szempontból el is érünk a második csoporthoz, azokhoz a szituációkhoz, amikor a jézusi üzenet vagy az evangélium olyan emberekkel találkozik, hát akikre nem tudom mi a jó szó, de szó szerint istentelenek. Vagyis gyakorlatilag radikálisan ellentétes módon viselkednek, mint ahogyan az Isten cselekszik az emberrel. Nem csak a kicsinyhitűségre kell itt gondolnunk, vagy nem tudom, az ingadozásra, bár ezzel kapcsolatban is tud kemény lenni. Sokkal inkább a példabeszédekben látunk megvilágító eseteket. Gondoljunk arra, amikor a királyhoz bemegy a szolga, 10 000 talentum elengedését kéri, a király elengedi, menjél békével. Ezek után kimegy, találkozik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozik, és elkezdi folytogatni. Na most, ami ezután következik a példabeszédben, a király reakciója, ahol tudjuk, hogy a király maga az Isten, aki megszólal, egészen kemény. Mész a börtönbe, nem csak te, mindenki, aki hozzád tartozik, és ki nem jössz onnan, amíg le nem törleszted a tartozásod, de hát a példázat nyelvezetéből egyértelmű, hogy ez az örök időket jelenti, mert a tartozás törleszthetetlen. Iszonyatos keménység, vagy elgondolkodtunk-e azon, hogy milyen tisztességtelen például akkor, amikor a gazda az utcasarokról, meg mindenhonnan összehívogat embereket, hogy jöjjenek be a lakodalomra, mert nem jöttek el az eredeti meghívottak, aki ezek után pedig ünneplős ruha nélkül jön, azt úgy kivágja, hogy csak csattan. Hát józan ésszel azt mondanánk, hogy ki az az őrült, aki az utcán menyegzői ruhában sétálgat, arra várva, hogy hát, ha meghívnak ma majd egy lakodalomba. Világos, hogy a példázat elvezet a harmadik csoporthoz, amikor Jézus az igazságtalansággal kell, hogy szembenézzen. És itt nyilvánvalóvá válik, hogy benne megvan, hát nem tudom mi erre a jó kifejezés, talán így is mondhatnánk, hogy a bírónak a haragja is. Aki gyakorlatilag a legvégsőkig kész megbocsátani, a legvégsőkig kész jónak lenni, de a nagy pillanatban ott igazából, ha szabad így mondani, épp az igazságnak a szenvedélyes szeretete miatt a legkeményebb indulat ébred föl benne. Ilyen szempontból érdemes egyszer úgy képmeditáció gyanánt hosszasan nézegetni a Sixtusi kápolnából Michelangelo freskóját, a végítéletet. Ez egy nagyon izgalmas kép, nagyon sok szempontból elemezhető, de gyakorlatilag, ha az ember elmegy a kápolna másik végébe, és nem a figurákat bögarásza, hogy kinél milyen ismertetőjel van, mit ír a turistakönyv, hogy éppen ez kitábrázol, az miért úgy van büntetve. Tehát, hogyha csak hátulról nézzük, nem az arcokat, hanem a történést, egészen döbbenetes a kép, mert egy hatalmas örvénynek, egy orkánnak a közepében, a tengelyében áll Krisztus, akin a fény maximuma van a képen, és hogyha a testtartását megnézitek, gyakorlatilag minden ina, minden izma megfeszült, és gyakorlatilag keze, lába, minden szó szerint ugrásra kész, lesújtásra kész. És emellett érdekes megnézni még ugye a mellette álló nő alakot, Szűz Máriát, mert ugye tudom nagyon jó, hogy vannak ilyen kedves katolikus viccek, hogy Szent Péter panaszkodik Szűz Máriának, hogy én a kapunál betartom a házszabályt, anyukád meg az ablakon behúcigál, húcigál mindent. Hát ez lehet, hogy vicc, de katolikus hit szempontjából több, mint pusztító és ártalmas. Ugyanis ilyen nincs. Ezen a képen is megmutatkozik, hogy Szűz Mária nem imádkozik. Amikor Krisztus, mint bíró áll, ott már Mária sem könyörög, nincs miért. Ez az a pillanat, amikor Krisztus, a hatalmas Isten, gyakorlatilag a világmindenség teremtésétől fogva alfa és omega mindeneknek a hordozója, szabadjára engedi azt a fajta szenvedélyt, ami vagy üdvösség, és ez sajnos benne van a képletben, vagy kárhozat. És itt nincsen olyan szűzmária, aki bármit módosítson, vagy bármit borítson Krisztusnak az akaratán, igazságán és döntésén. Ez egy félelmetes dolog egyébként, ha belegondolunk, de nem kell nagyon megijedni, ugyanis. Mármint úgy értem, hogy pozitívan igenis össze kell kapni magunkat, csak ilyen kétségbeesés ne legyen úrrá rajtunk. Mert így érkezünk el talán a legnehezebb tematikához, hogyan fog viszonyulni ez a szenvedélyes Isten, mint irgalmas, a szenvedélyes Istenhez, mint igazságoshoz. Hogyan fog benne ez a kettő összekulcsolódni, vagy egységet alkotni, úgyhogy ne legyen diszonáns, vagy diszharmonikus. Gyakorlatilag azt kell mondanunk, hogy az új szövetség sok ószövetségi képet átvesz, ahol a bűn vagy a bűnben élő ember kapcsán Istennek a jogos haragja szerepel. Szent Pál talán ebben a legmarkánsabb, tehát nagyon sok ószövetségi formulát szinte szó szerint átemel. A hitetlenség haragot von az emberre, és gyakorlatilag eljut a római levélben egy nagyon érdekes belátáshoz Pál. Az az ember, aki benső lénye szerint elzárja magát a hittől, a megtéréstől és bűnös, az még a szentet is megrontja, hogyha hozzáér. A Római 4.15-ben írja, a törvény haragot eredményezett. Nem azért, mert az Isten törvénye rossz, hanem azért, mert bűnös emberek vették kézbe, és saját kényük, kedvük szerint bánnak az Isten szavával, az Isten törvényével. És itt bizony az Isten elengedi a szenvedélyét, de nem azzal a céllal, hogy pusztítson. Az igénye a megtérés. Szó szerint ez úgy képzelhető el, mint amikor egy gyerek, nem tudom, veszélyes helyzetben van, és egyszerűen csak rá kell ordítanom iszonyatos erővel, hogy hirtelen észbe kapjon, megrázza magát. Mert ha fut a kocsi alá, akkor nem kezdek el neki a kreszből fölolvasni vonatkozó rendelkezéseket, higgadtan és békésen, mert addigra már a kocsi alatt lesz. És lehet, hogy szó szerint iszonyatos lendülettel és ordítással fogom megmenteni. És ebben a helyzetben visszatérek hozzá, az a legfontosabb, hogy az Isten szó szerint hatalmas önkontrollal veszi kézbe a haragját. És van itt még egy nagyon érdekes és nehéz téma. Mert végül az Isten irgalmában meg fogunk menekülni a haragtól, de hogyan? A Szentírás erről többször beszél. Jézus az, aki elfordítja tőlünk az Isten haragját, de úgy, hogy tulajdonképpen önmagára vonja. Ez egy paradox képnek tűnik, de azok a kijelentések a Szentírásban, amikor például arról hallunk, hogy Jézus értünk átokká lett, kifejezésre juttatják, hogy tulajdonképpen az ő engesztelő és behelyettesítő áldozata azt jelenti, hogy belép a bűnös ember helyébe. És amikor lesújt rá a kereszt, akkor tulajdonképpen a bűn és annak minden következménye zúzza őt össze. És igen, hogyha a teljes új szövetségből összeválogatnánk azokat a szakaszokat, amelyek Jézus kereszt halálára vonatkoznak, találnánk többet is, amelyben ez úgy jelenik meg, mint hogy ez volt a pillanat, amikor Jézusra rázúdult az az átok, az a büntetés, az a harag, ami jogos a bűn után. De a kulcs az, hogy Jézus nem lát romlást, mert ő az Isten szentje. Közülünk ő volt az egyetlen, aki megengedhette szabadon, hogy ez az iszonyatos teher rázúduljon, mert végül győzni tudott rajta. Magára vette úgy a terhet, hogy a teher nem zúzta össze. Magára vette úgy a súlyt, hogy az nem nyomta a földre, a fölkelés lehetősége nélkül. És innentől kezdve tulajdonképpen a keresztény embernek van egy belső meggyőződése, ami például a Jelenések könyvének a borzalmas képein átcseng. Egyszer egy ifjúsági csoportban azt kérték tőlem, hogy vegyük végig az év során a Jelenések könyvét, én próbáltam azért lebeszélni őket, de azt mondtam, hogy ha ezt akarjátok, meg lesz, de végig fogunk menni rajta, akkor nem hagyjuk félbe. Tehát amikor a sajtóban benne vannak a gonoszok, tekerik a prést és alul csorog a vér ki a présből, akkor ezt is végig fogjuk olvasni, meg fogjuk nézni, mit üzen az Isten nekünk. És a Jelenések könyvében előáll egy egészen elképesztő kettősség. Mert a gonoszoknak, vagy a világnak, vagy az ellenségnek a haragja ezer arcát megmutatja. Akár csak a napba öltözött asszonynál, amikor a sárkány odaáll, lesi, hogy elnyelje a gyerekét, amikor pedig az asszony a pusztába menekül, egy áradatot sugároz, vagy fúj után egy vízáradatot, amit aztán a megnyíló pusztaság elnyel. De kiderül a Jelenések könyvének a végére, hogy mindezek a borzalmas megnyilvánulások, a világnak a haragja, a gonosznak a haragja igazából, nem akarok túl erős szót használni, de csak egy paródia ahhoz képest, amit az Isten készít elő. Mert amikor az Isten érkezik és végül igazságot tesz, akkor tulajdonképpen az a végső harag és végső üdvösség jelenik meg, amely Krisztus keresztjében és föltámadásában már elővételeződött. Ez az oka annak, hogy a hívőnek nem kell félni. A hívőnek borzalmas végigélni ugye a Jelenések könyvének a forgatókönyvét, iszonyatosan nehéz, de félnie nem kell. Mert az a harag, ami el akarja őt pusztítani, az igazából nem a valódi erő. Az Isten pedig, akinek a haragjától egyedül félni kéne, nem akarja őt elpusztítani. És hát így jutunk el az összegzéshez így a végén, hogy rakjuk össze egy kis csokorba, mire juthatunk. Az első és nagyon fontos kijelentés, hogy a szenvedély hozzá tartozik a létezésünkhöz. És mivel Jézusban az Isten megtestesült emberré lett, van előttünk egy olyan megváltó, akinek magának is vannak szenvedélyei. Annak a megítélésében, hogy ez a szenvedély elviselhető vagy sem, bűne vagy sem, a kulcsot végig az adja, amit Ozeásnál is láttunk. Amikor az a szenvedély kordában van tartva, célra irányul, Jézus a templomban, amikor ott borogat és ütöget, mert ugye át ostort font, és valószínűleg nem a padlót ütötte vele, akkor ezekben a helyzetekben látjuk, hogy ez a szenvedély igazából már nem is tomboló harag, hanem az evangélium úgy mondja, hogy tűz, zélosz, lángolás. Érdemes erre azért odafigyelnünk, mert amikor a szeretetről írt enciklikáját elkezdi Benedek pápolt, egy külön pontban foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy aki az érzéseket és viszonyulásokat csak vegytiszta szellemi vagy lelki érzések szintjén akarja kezelni, az elfelejti, hogy ez olyan lenne, mint egy rakéta, amiben nem tettünk üzemanyagot. Ahogy a szerelemben is szükség van az éroszra, és a puszta agapé nem elég, mert anélkül gyakorlatilag készen van az autó, csak nem tankoltunk bele, ugyanígy az igazságosság helyreállítása a világban, és a megküzdés azért, hogy az irgalmasság uralomra jusson, megkövetel nem csak szép szavakat, nem csak gyönyörű elgondolásokat vagy tanításokat, de igen, egyfajta szenvedélyt is. És ez adott esetben azt a szenvedélyt is jelenti, hogy nem kötök békét az igazságtalansággal, nem tűröm némán a jogtalanságot, és igen, fölemelem a szavam, és ha tetszik, akár még nevetségessé is teszem magam egy kicsit azzal, hogy tombolok, amiatt, ami elviselhetetlen. De itt kell arra vigyáznunk, hogy ezt a szent haragot akkor végig jól értsük, tudatunkban tartva azt, amit Illés kapcsán láttunk, vagy elmondhattunk. Éppen ezért, amikor Isten haragjáról beszélünk, akkor tulajdonképpen valami nagyobbat is kimondunk, azt, hogy a mi Istenünk személyes Isten. Nem világszellem, nem energiamező, nem valamiféle pluszdimenzióban létező, elvont angyali lény, hanem személyes Isten, és ennek megvan minden velejáró vetülete. Mert igen, az Isten nem egyszerűen szereti az embert, de szenvedélyesen szereti. Ez okozza azt, hogy féltő vagy féltékeny Istennek is nevezheti őt a Szentírás. Nem egyszerűen kötődik az emberhez, hanem szenvedélyesen kötődik hozzá, hisz enélkül képtelenség lenne megmagyarázni, hogy miért lesz ember és miért vállalja a keresztet. Ez nem egyszerűen valami józan isteni logika levezetett végkövetkeztetése, ez nem egy megoldott matematikai egyenlet. Itt Isten legszemélyesebb arca mutatkozik meg. Igen, az Isten ilyen, és az Isten így szeret. És világos, hogy ezzel vele jár, ha szabad így mondani, a mi oldalunkról eléggé negatív vetület is, hogy az Isten nem tud békét kötni az igazságtalansággal. Képtelen rá, hogy elviselje az embertelenséget. Ha megnéznénk az Új Szövetségben, hogy a harag, az orgé, akár igeként, akár főnévként, milyen kontextusokban kötődik Jézushoz vagy az Istenhez, az esetek zömében ilyen szituációkat látnánk. Amikor egy ember nem bocsát meg a másiknak, amikor egy ember nem gyakorolja az irgalmasság cselekedeteit, amikor egy ember megkeményíti magát, megkeményíti a szívét, az Isten ezt egyszerűen nem bírja elviselni. Ez nem egy józan matematika, hogy elmondtál 3 rózsafüzért, tehát utálhatod a szomszédodat, mert a kettő ki fogja végül egyenlíteni egymást. Vagy elvégeztél 3 9-edet, most már, mit tudom én, gyűlölködhetsz az interneten kommentek formájában. Ilyen nincs, nincs ilyen matematika. Az Isten nem számol, ő nem könyvelő. És innentől kezdve gyakorlatilag, amikor az Isten haragjáról beszél a Szentírás, ennek a mélyén apránként fölsejlik előttünk egy személyes és szenvedélyes Isten képe, akit nem hagy hidegen semmi, ami velem, bennem, általam történik. Szó szerint reagál, válaszol. És a válasza nem elvont, hanem személyes. Innentől kezdve, gyakorlatilag, amikor üdvösségről, kárhozatról beszélünk, öröklétről beszélünk, akár így is átfordíthatnánk, arról beszélünk, hogy Isten hozzánk való szenvedélyes kötődése, kilépve térés idő változandóságából, megérkezve az örökké valóságba és a totalitásba, milyen formát ölt. A szeretet, az Istennek a lealajoló jósága, hűsége, irgalma beteljesedik-e? Vagy ott a másik véglet, ha ezt kirekesztjük, akkor Istennek ez a szenvedélyes kötődése elénk állítja a másik végletet. Nagyon érdekes, hogy innentől kezdve a kárhozat az nem egy börtön az elkövetett bűnökért, a mennyország pedig nem jutalom a jó cselekedetekért, hanem tulajdonképpen az a pillanat, amikor már nincs idő, és mivel nincs idő, nincs változás, amikor totalitás van, és nincsenek részérzések, részkötődések, részdöntések, csak egy van, a végső és a nagy kötődés, és a végső és a nagy szenvedély, és ebben beteljesül a sorsunk, ahol világos, hogy megértjük, nem attól kell félni, hogy az Isten haragudni fog ránk, vagy akar ránk, hanem igazából attól, hogy mi nem tudjuk befogadni azt az igazi szenvedélyt, ami a teremtéstől kezdve végig vezérelte őt. Az emberiség történetének és az én személyes életem történetének az ívén.